Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus drága nevében ma délután is közeledhetünk hozzád. És Urunk, szeretnénk ezt mély alázattal tenni, úgy, ahogy a kapernaumi százados is tette, aki elismerte azt, hogy nem méltó arra, hogy az ő hajlékába jöjj. Urunk, mi sem vagyunk méltók erre, hogy megtisztelj bennünket a te jelenléteddel, de köszönjük, hogy kérhetjük ezt ma délután is. És Urunk, kérjük azt is tőled, hogy szólj egy szót, amitől meggyógyul a mi szívünk. Imádkozunk, Urunk, hogy mindannyian éljük át a te igéd mellett a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, azokat az alkalmakat, amikor az ige mellett megpihenhettünk, és megelcsendesedett a mi szívünk. Köszönjük, Urunk, azokat az alkalmakat is, amikor felzaklatott minket a te igéd, mert rámutattál bűneinkre, mulasztásainkra. De, Urunk, köszönjük, hogy amikor hozzád kiáltottunk ilyen helyzetbe, akkor is megnyugvást és békességet adtál. Imádkozunk, Urunk, hogy ami történik ma délután, az dicsőítse a te drága nevedet, és éljük azt át, hogy itt vagy jelen, és munkálkodsz mindannyiunk szívében. Amen. Ma délután A Jeremiás prófita könyve 5. részéből fogunk igét olvasni. A 20. verstől a rész végéig a 31. versig. Hirdessétek ezt a Jákob házában, és hallassátok Judában mondván. Halljátok csak te bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak. Nem féltek-e engem? Ezt mondja az Úr. Az én orcám előtt nem remegtek-e? Hiszen én rendeltem a fövenyet a tenger határának örök korlátul, amelyet át nem hághat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak sem, hághatnak át rajta. De ennek a népnek szila és dacos szíve van, elhajlottak és elmentek. És még szívükben sem mondják, ó, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében. Az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra. A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket a jótól. Mert istentelenek vannak az én népem között. Gugolva fülelnek, mint a madarászok. Tört hánynak, embereket fogdosnak. Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal. Ezért lettek nagyokká és gazdagokká. Meghíztak, megfényesedtek, eláradtak a gonosz beszédben. Az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak. Sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. Hát ezeket ne büntessem én meg, ezt mondja az Úr. Az ilyen nemzetem, mint ez, avagy ne álljon-e bosszút az én lelkem? Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek-e földön. A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekesznek majd utoljára?
Thank you. délután felolvasott íge egy nagyon kemény hangzású, figyelmeztető íge volt a Juda háza felé. A két törzs felé, aki még nem vitettett el a fogságban. Mert tudjuk azt, hogy már az északi rész ebben az időben már fogságban volt. Jeremiás, Ézsaiás után körülbelül 60 évre kezdett el szolgálni, hívta el az Úr, és 40 évig szólt Judához, mindaddig, amíg elvitték őket a fogságba. Isten szerette az ő népét, és nem akarta a fogságot számukra. És úgy, ahogy mondom, 40 évig figyelmeztette Jeremiáson keresztül, hogy térjenek meg, hagyják el bűneiket, és közeledjenek hozzá. De ők kemény szívek maradtak. Ez az ige most nem nekik szól, ma nekünk szól. A mai keresztényeknek. Mi hogyan viszonyulunk Isten drága figyelmeztető beszédére és szavára? És most nem azokról akarnék szólni, akik nem törődnek Istennel. Az úgynevezett keresztény világ. Hogy viszonyulunk Istenhez? Az ígéhez? Vajon nekünk van szemünk, hogy meglássuk az ő nagyságát, jóságát, szeretetét, dicsőségét, hatalmát? Van fülünk, hogy meghalljuk mindazt, amit szól és üzen nekünk? Elfogadjuk? Megkérdezzük naponként, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod az én életemben? Van időnk reggel, este elcsendesedni? Milyen jó lenne, ha ettől több is lenne sokszor. Attól is függ, hogy mennyire szeretjük a jó Istent, annyi időt szánunk neki. Sokszor mondjuk és igazoljuk magunkat, hogy nincs időnk, mert ezt és soroljuk, hogy mi mindent kell, máma megtegyünk. Lehet, hogy meg kell tenni a dolgokat. De a legfontosabb az, hogy legalább Istennel kezdjük és fejezzük be a napot. Ha ő reggel beosztja nekünk az időt, akkor szerencsés lesz a napunk. Ha megkérjük az ő akaratát, és megértjük, és azt tesszük, akkor áldás lesz azon a napon. Izrael népe a 21. versben azt kérdi tőlük az Úr, hogy 21-22 első mondatába, halljátok csak te bolond és esztelen nép, akinek szemeik vannak, nem látnak, füleik vannak, nem hallanak. Nem félteké engem, ezt mondja az Úr, az én orcám előtt nem remegtek én. Kérdést tesz fel nekik. És a kérdés feltevése után a Jóisten bemutatkozik, megmutatja és elmondja, hogy milyen hatalmas, és mennyire szereti őket, hogy a természetet is a hatalma alatt tartja, és az áldásokat is ő osztogatja nap, mint nap nékünk. És mind ezekre az akkori Juda beliek nem reagáltak semmit, hanem bűnt bűnre halmoztak. És úgy megvizsgáltam, hogy a mai keresztény világ vajon nem így van? Isten ma is szól hozzánk, különféle módon, különféleképpen. Vannak földmozgások, nagy tüzek, kijönt árvizek, és sok minden más egyeben keresztül, a jó Isten megszólít bennünket. És odafigyelünk? Vagy úgy van a keresztény világ, hogy mindezekkel még inkább hibáztatja a jó Istent? Hogy miért van ez? Hát azért, mert bűnben élünk, és nem törődünk ő vele. Már oda jutottunk, úgy hallottam, értesültem, hogy külföldön, ahova bejöttek a testvéreink, bejöttek a szegények Afrikából és Ázsiából, azért, hogy kedvükbe járjunk, sok helyen a keresztet levették, még tán templomokról is. Tehát mi alkalmazkodunk a pogánysághoz, a keresztény Európa, és várjuk az áldást. És akarjuk, hogy Isten segítsen és áldjon meg bennünket. Vajon a mi szívünk nem olyan kemény, mint a Juda népéjé volt? Én hiszem azt, hogy akik itt vagyunk a teremben, mindezt már megértettük, hogy a jó Istent tiszta szívből őszintén kell szolgálni. A mi szívünk, hiszem, hogy meglágyul, és meglágyul valahányszor Isten szól hozzánk. És szeretném is, hogy engedelmeskedjünk, és ne keményítsük meg a szívünket Istennel szemben, és az ő beszédével szemben, mert akkor jaj nekünk. Mi, akik valljuk azt, hogy az ő tanítványai vagyunk, annál inkább kell úgy viselkedjünk és úgy éljünk, hogy az ő tetszése szerint, az ége szerint, hogy legyünk fény világosság azok számára, akik közt az Úr elhelyezett. Munkahelyen, a lakásban, ahol a szomszédokkal szemben, és még máshol, ahol megfordulunk, kell látszódjon az, hogy igen, mi az ő gyermekei vagyunk. Szeretjük igazán a jó Istent? Mi észrevesszük minden nap az ő hatalmát, szeretetét, amellyel áld bennünket? És mi is úgy viszonyulunk ő hozzá? Juda az utolsó percig megátalkodva visszautasította Isten minden beszédét, amit Jeremiáson keresztül üzent nekik. És ezért el is kellett menjenek a fogságba. Nem tudom, nem feltételezek, de lehet, hogyha a 40 év alatt valamikor engedtek volna, és úgy megtért volna a nép, a királlyal egyben, mint már volt rá példa az Ószövetségben, Isten lehet, hogy megbocsájtott és megkegyelmezett volna. Mi ne keményítsük meg a szívünket. A kemény szív sok mindenre képes, és hiszem, hogy majd fogunk hallani erről, hogy milyen egy kemény szív az ige hirdetésben. Engedjünk Isten szavának, figyeljünk rá, hallgassunk őre. Az ígénk legvégén van még egy kérdés. De mit cselekesznek majd utoljára? Kinek akarsz tetszeni? Sokszor az engedelmességünket az gátolja meg, hogy tetszeni akarunk a világnak. Hát mégse üssünk annyira el tőlük. Hát mégis modern korba vagyunk, és legyen olyan az öltözködés, hát legyen olyan a beszéd, ne mondjanak maradinak. Vajon felvállaljuk ezt? És nem is kell, az igaz hívőt nem mondják maradinak, testvére. Testvéreim. Ha úgy viselkedünk az ige szerint, a jó Isten akarata szerint, Nem fogják azt mondani, hogy maradjak, mert tisztességes öltözetünk, beszédünk lesz. És sokszor volt rá példa, amikor Istenbe hívő embereket, akik megállták a helyüket, a világiak meghajtották a fejüket, és elismerték, hogy igen, mi is ezt kéne tegyük. Tudunk mi is így viselkedni? Én szeretném és kívánom, hogy legyünk ilyen emberek, igyekezzünk, kérjünk erőt Istentől, hogy helyesen és jól éljük meg a hívő életet, és a mi szívünk legyen engedelmes iránta mindenkor. Amen. Az énekkar, vagy az ének közösének, amit a testvérek eldöntenek, fogunk meghallgatni, és utána Kondics Edina és Sipos Rodé fognak szolgálni.
Sokat kellene hinnem, s milyen keveset hiszek. Mi keveset kellene vinnem, s mennyi terhet viszek. Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél viharban, vészben, s hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak. Miért csüggedjek el? Hisz olyan keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, s szemem bűnbánón megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsem, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen, hatalmas Isten ő. Amen.
Turmezei Erzsébet, átragyog-e rajtunk? Benéz a nap a templom ablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfialakon. Tarka foltokat tett a pasorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Azt csak nézi árnyékodva a szín, a szép mozék templom ablakot, s a sugárzó 12 alakot. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán, megkérdi, kik azok édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt súgva hirtelen egy szóval csendesíti el, keresztjének. S hangzik tovább a prédikáció, szól az organa, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán pár nap múlva váratlan a kérés. Milyen emberek a keresztények? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kis sűr jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egy hamarú újra alig ha kap. A keresztények olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermek igaz felelet, lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap? Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tava tűnő évek alatt, átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap?
Ismét az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, majd ezt követően Olá Dániel és Reibold Hajmi fognak szolgálni.
Orszínyi tendem, formaság homokra épített, Úr Jézus az én kőszikván, csak őben lehiszem, az ő szent vére már elég, több nem is kell nekem. Én értem szenvedett Jézus, meghalt a kereszten. Bűnömnek van már bocsátva, semmitől nem félek. Hozzájövök, amint vagyok, ő elfogad engem. Az ő szent vére már elég, több nem is kell nekem. Én értem szenvedett Jézus, meghalt a kereszten. Hiszek az ő csodálatos, tiszta igényében, ő általa lehet csupán győzelmes életem. Az ő szent vére már elég, több nem is kell nekem. Én értem szenvedett Jézus, meghalt a kereszten.
Jézus és Nikodémus. Nikodémus azt mondotta egyszer Jézusunknak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítónak, hisz azért lehet köztünk oly sok csodás jeled, folytatta a farizeus, ha Isten van veled, Izraelnek tanítója. Nem tudod te ezeket? Tért ráulunk a lényegre. Újjá kell születned, mert ki nem születik újjá, víztől, Szentlélektől, hiába vallásoskodik, kimarad a mennyből. Néki mondta el továbbá legszebb üzenetét, Isten világot átfogó nagy-nagy szeretetét. Fiát ad te világért, senki el ne veszel, mindenkinek, ki hisz benne, örök élte legyen. Amen.
Amen.
Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, s nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mely üzenet megy végig, s cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összeródladik. Mint tengerbe visznek mély folyók, legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
És ismét a zenekar szolgál, és ezt követően Seletye Tivadar és Szabó Anna fognak szolgálni.
Uram, csak az a vágyom, hogy mindig kicsi legyek, hogy közeles kézen fakra, rossz útra ne kívenjek. Jó vagy hozzád, Uram Isten, szolgálod már szívesen, tiszta szíved,
a Dániel könyvével foglalkoztunk, és megragadott az egyik történet, amelyik a Dániel könyve harmadik részében van megírva, ahol a három férfit a tüzes kemencébe vetnek, mert nem hajolnak meg a király szobra előtt, és ezzel a halált is felvállalják Istenért. És utána, amikor bevetik őket a tüzes kemencébe, az őrök négy embert látnak bent a kemencébe, és nem hármat, és a király megijed, és elkezdték ők is tisztelni Istent. Szeretnék én is ilyen életet élni, hogy tudjam mindig felvállalni Istent, akármilyen következmény lenne, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk tinikért, hogy tudjuk mindig felvállalni Istent, és tudjunk nemet mondani az ördög csábításainak. Amen.
Páskó Józsefné verse. Mi nem tudunk a porba írni. Úgy, ahogy voltál, úgy, ahogy voltam, úgy indultunk el az Úr felé. Kővé vált bűnök, nehéz terhe alatt roskadtunk le a kereszt elé. S aki meghalt értünk annyi szenvedés közt, nem vádolt és nem kárhoztatott. Nem mondta, hogy így nem tud szeretni. Elfogadott, ahogy vagy, s vagyok. Nem gerjedt haragra, hogy ilyen nyomorult az, akiért az életét adta. Tudta jól, hogy földből van az ember, s földi útja bűnnel van kirakva. És mi megmintázzuk magunknak egymást. Nemes anyagból van a kép. S jaj, ha nem hasonlítunk rá, mit a képzelet felidéz. Mi nem vagyunk szelíd Krisztusok. Mi nem tudunk a porba írni. Mi nem tudunk a bűnös felett fájó szívvel könnyeket sírni. Mi nem tudunk megbocsátani. Mi bennünk nincsen kegyelem. Mi nem tudjuk szeretni azt, aki bánt, még a jó testvért is nehezen. Hányszor próbálta meg az idő bennünk az érzés hitelét? Ha az egyik vétkezik, a másik szeretni tud-e még? S hányszor estünk el próbában, nyelvünkkel vétkezve oktalanul, feledve az Isten irgalmát, mi ítélkeztünk irgalmatlanul. Hányszor ismertük fel magunkban újra és újra azt a régit, aki nem jutott el sohasem a megbocsátás szeretetéig. Nem mondok ámment, úgy érzem, még tovább gondolhatjuk ezt a verset, és úgy magunkba felelhetünk, hogy hol állunk. És ha valóban úgy eljutottunk odáig, hogy meg tudtunk alázkodni az Úr előtt, és ültünk ott előtte a lábainál a porban, akkor ő tud adni szeretetet a szívünkbe, és tudjuk szeretni egymást, és kívánom, hogy legyen ez így az én életemben, és mindannyiunk életébe. Amen.
Thank you.
Most pedig a zenekar szolgálatát kérjük szeretettel, majd az igéből fogok szólni. Adja meg az Úr, hogy mindannyiunk életében legyen igazság az, amit most énekelt az énekkar, hogy a szívünk legfontosabb és legforróbb vágya az legyen, hogy az Úr Jézus betérjen a szívünkbe. Mert ha az Úr Jézus ott él a mi szívünkben, akkor nagyon sok minden megoldódik. Akkor helyre kerülnek a dolgok, helyre kerülnek az elrontott kapcsolatok, a megkötözöttségek feloldódnak, és minden más lesz, egészen más lesz. És úgy hiszem, hogy a testvéreim ezzel a hittel énekelték, és nekik is ez a vágyuk, hogy az Úr Jézus ott éljen a szívükbe. És ezért buzdították a gyülekezetet is, ezáltal az ének által, hogy ez legyen a legfontosabb vágyunk. Mielőtt még szólnák az igéből, szeretném megemlíteni azt is a gyülekezet számára, hogy ha az Úr megsegít, akkor jövő vasárnap úrvacsorához is járul a gyülekezet, lévén, hogy első vasárnap, február első vasárnapja lesz, és készüljünk lélekben erre az alkalomra is, a szövetségünk megújítására az Úrral és egymással. Ennek az évnek az elején, január első napjaiban, ahogy olvasgattam az aktuális híreket, rábukkantam egy olyan cikkre, amely 15 tippet ajánl azoknak, akik jó helyre szeretnék befektetni az értékeik vagy a pénzüket. És úgy kicsit átböngésztem, és láttam, hogy egy magyarországi cikk volt ez, de még Romániában is ajánlottak egy 2-3 dolgot, amiben érdemes a pénzünket befektetni. Hát ezekből a tippekből egyet se fogok most elmondani. Ezt nem azért mondom, mindjárt kiderül, hogy miért. Mert gondolom, hogy nem sokan vannak közöttünk abban a helyzetben, hogy már azt se tudjuk, hogy mit csináljunk a sok pénzünkkel, aztán kéne már keresni egy jó helyet, hogy befektessük. Úgy hiszem, hogy a legtöbben úgy vagyunk itt, hogy van amennyit a Jóisten ad, és az elég. Az elég, és azt hálaadással beosztjuk. De mindannyiunknak adott az Úr valami nagy értéket, óriási értéket. És mondhatjuk azt, hogy hát ez a mi testünk, a mi lényünk, amire nagyon vigyáznunk kell. Hát szoktuk a gyerekeknek is mondani, amikor kisebbek, hogy mikor elengedjük valahova, hogy hát vigyázz magadra. Persze lehet ezt fenyegető hangnembe is mondani, akkor mást értünk alatt, amikor úgy fenyegetően mondjuk, hogy vigyázz magadra. De amikor úgy hangzik el ez a mondat, olyan szeretetteljesen, olyan védelmezően, hogy vigyázz magadra, akkor azt értjük alatta, hogy ügyelj magadra, hogy nehogy valami bajod essen. És szeretnénk téged úgy viszont látni, mint aki teljesen egészségben visszajöttél. Aztán szoktuk azt is mondani, lehet a gyerekeknek, ha adunk valami értéket, egy nagyobb pénzösszeget, hogy hát vigyázz a pénzre is, ha rábízzuk, hogy jól oszd be. Aztán azt is szoktuk mondani, hogyha valami nagy értékről van szó, hogy úgy vigyázz, mint a két szemedre. És ebben az is benne van, hogy az is egy nagy érték, amire vigyázni kell, de a szemünk fénye is nagyon nagy érték. De most szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a Biblia is tanácsol nekünk valamit a példabeszédek könyvéből, és megkérlek szépen, hogy vetítsd ki ezt az igeverset, hogy mire kell nekünk igazán vigyáznunk, testvéreim? Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. És testvéreim, ez az igevers arról beszél, hogy vigyázzunk az értékeinkre, amivel az Úr megáldott bennünket. Vigyázzunk a családunkra, vigyázzunk anyagi dolgainkra, vigyázzunk az egészségünkre, ügyeljünk, de mindennél jobban vigyázzunk a szívünkre. Ezt ritkán szoktam hallani, hogy szoktuk egymásnak mondani, hogy vigyázz a szívedre. Vagy tévedek? Szoktuk ezt mondani, hogy vigyázz a szívedre? Nem nagyon. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy vigyázz a szívedre. De miért kell erre vigyázni? Hát Salamon megadja a választ, mert abból indul ki minden élet. És hogyha a központtal baj van, ha megbetegedett, ha meghibásodott, ha beteg lett, akkor ott beteges döntések fognak születni. Beteges lesz az irány, beteges lesz az életmód. Az az alapgondolatunk, ahogy testvérünk is már említette, hogy üzenet a kemény szívnek. És testvéreim, itt elsősorban arra gondoltam, hogy a Biblia több helyen úgy jellemzi önmagát, jellemzi az igét, hogy milyen is Isten igéje. Az egyik Zsoltárban úgy van, hogy hát Isten igéje olyan, mint a méz, olyan édes. Vagy Isten igéje olyan, mint a kenyér, amely táplál. Vagy Isten igéje olyan, mint a tej. De Jeremiás a könyvében arról is beszél, hogy Isten igéje olyan, mint a nagy kalapács. Mint a sziklazúzó pöröly. Vagy olyan, mint a tűz. És úgy néz ki, testvérek, hogy A Jóisten azt mondta Jeremiásnak ebben a prédikációban, hogy vedd elő a nagy kalapácsot. Mert ide most nem jó a méz, és nem jó a tej, és nem jó a kenyér. Ide most nagy kalapács kell. Mert a szív olyan kemény, és testvéreim, a kemény, a megkeményedett szív nem csak annyi, hogy meg van keményedve, hanem ennek van két nagyon nagy káros mellékhatása, ahogy olvastuk az igében. Azt mondja a próféta, illetve Isten azt mondja a próféta által, hogy ennek a népnek van szeme, de nem lát, tehát megvakult, van füle, és nem hal. Vannak itt közöttünk olyanok is, akik gyógypedagógiával foglalkoznak. Gondolok itt most Bogira, talán Bogi most nincs itt a teremben, nem látom. Lehet, hogy kint van a körzetben. De úgy belegondoltam abba, testvéreim, hogy hogy lehet egy ilyen gyerekkel kommunikálni vajon, vagy egy ilyen felnőttel, aki süket is, vak is. Hát szinte nem lehet velem megértetni semmit. Nem lehet egy veszélyre figyelmeztetni. És testvéreim, ha megnézzük a Jóisten igét, akkor Ésaiás is foglalkozik ezzel már az első részben, hogy beteg a nép. Beteg a népnek a szíve, meg van betegedve nagyon. Aztán Jeremiás is foglalkozik. Ezékiel azt mondja a szívről, hogy a szív olyanná válhat, mint a kő. Olyan érzéketlen. És az Úr arra indította Jeremiást, hogy figyelmeztesse a népet arra, hogy óriási veszélyben van. Óriási a veszély, ami be fog következni. És úgy néz ki, testvéreim, hogy nem csak egy néhány embernek volt megkeményedve a szíve, vagy megbetegedve a szíve, hanem igazából ez egy népbetegségnek számított. Népbetegségé lett a kemény szívűség. Mert elhangzott, hogy 40 évig prédikált, vagy több mint 40 évig. És úton, útfélen belekötöttek Jeremiásba, volt, hogy megverték, volt, hogy a verembe dobták, volt, hogy kirakták a főtére, kalodába szorították a lábát, és hogy csúfolkodtak vele. Nem sokat ért a prédikációja. De Jeremiás elmondta, és hűségesen helytállt a prófétai szolgálatban. De sajnos, hogy a népnek a szíve olyan kemény lett. És úgy elgondolkodtam azon, hogy mitől keményedhet meg az ember szíve ennyire. És most nem a több ezer éves múltról szeretnék én beszélni, hogy mitől keményedett meg a szívük akkor, hanem szeretnék most a jelenről beszélni, testvéreim, hogy nekünk most jelenleg, mondjuk 2018-ban, mitől keményedhet meg a szívünk, és mitől betegedhet meg a szívünk. És mostanában szokták azt már csinálni, hogy ha nagyon el van terjedve egy betegség, vagy halálos kimenetelű a betegség, akkor szűrővizsgálatot is szoktak végezni, és végeznek egy állapotfelmérést. És testvéreim, úgy szeretném azt, hogy az Úr végezne most ezen a délutánon az én szívemben is, de minden jelenlevő szívében egy szűrővizsgálatot. És egy állapotfelmérést, hogy állunk a szívünkkel. Tudjuk egyik-másik testvérről vagy testvérnőről, hogy baj van a szívükkel. De lehet, hogy nem csak Gyula testvérnek van baj a szívével, ugye Gyula testvér? Vagy Vékás testvérnőnek? Hogy szívritmus zavar. És engedjük, hogy az Úr vizsgáljon meg ma délután bennünket, testvéreim, hogy vajon rendben van-e a szívünk. Vajon vigyáztunk-e a szívünkre? És mi a szűrővizsgálatoknak a célja igazából? Hát, hogy kiszűrjék a betegeket, és ha még lehet, ha még van lehetőség, akkor segítsenek rajtuk. Ne hagyják, hogy meghaljanak. Lehet, hogy még nem késő, még be lehet avatkozni. És sok esetben úgy van, hogyha idejében jön a segítség, idejében jön a beavatkozás, akkor nem kell meghalni. Lehet élni tovább. Még sokáig, még sokáig. Máskülönben, testvéreim, egy nagyon fertőzött és mondjam azt, hogy egy fertőző társadalomban élünk. És mondhatjuk azt, hogy körülöttünk is nagyon sok a szívbeteg. És szeretném először is azt mondani, hogy vigyázzunk, mert fertőzés veszély van. Itt van körülöttünk a fertőzés. És bennünket is nagyon könnyen megfertőzhet. És szeretnék a Jóisten segítségével 4 különböző veszélyforrásról beszélni, különböző bibliai személyek és igehelyek által, hogy milyen veszélyek leselkednek a mi szívünkre. Hát szeretnék először a megosztott szívről beszélni. És ha valakinek a szíve megosztottá válik, akkor nagyon könnyen megbetegedhetik és megkeményedhetik a szíve. Az ige azt mondja Salamon királyról, hogy nem volt hozzá hasonló király. Hogy olyan bölcs lett volna, olyan ötletei voltak, olyan kivitelezései voltak, nem volt hozzá hasonló király. És látjuk az igéből, hogy amikor Salamon a trónra került, milyen bölcs döntéseket hozott, mennyire fellendült az ország, mennyire megerősödött, micsoda építkezésekbe fogtak. Aztán ugye elkészült mondhatni, hogy Salamonnak a fő műve a jeruzsálemi templom, és csak egyre-egyre jobban emelkedett az ő életútja. De azt is látjuk, testvéreim, hogy ahogy haladt az idő, ahogy haladunk előre az időben, Salamon királynak egyre megosztottabbá válik a szíve. És honnan tudjuk ezt? Hát onnan tudjuk, hogy a Mózes 4. könyvében van egy királyi törvény, ami le van ott írva, hogy ha majd oda jut a nép, hogy királyt akar magának, akkor Isten előre megmondta, hogy milyen legyen a király. És többek között azt mondta, hogy hát ne legyen sok felesége például. Hát Salamonnak rengeteg volt. Azt mondja, ne legyen sok lova. Salamonnak nagyon sok volt. Isten azt mondta, ne halmozza fel az aranyat és az ezüstöt. Salamon rengeteget felhalmozott. Mondhatni, hogy tételesen mindegyik törvényt áthágta, mindegyik törvényt figyelmen kívül hagyta. Kívülről minden úgy nézett ki, hogy milyen csodálatos, milyen szép, micsoda fénykorát éli az ország. De Salamon szíve egyre megosztottabbá vált, és a Királyok első könyve 11. részében már oda jutunk, egy nagyon szomorú dolgot olvasunk Salamonnal kapcsolatosan, amikor is arról számol be az ige, hogy az idegen asszonyok, a pogány asszonyok elhajtották Salamonnak a szívét. És bár elkészült a jeruzsálemi templom, de azt mondja az ige, hogy a jeruzsálemi templom átellenében megépültek a pogány templomok is. És gondoljunk csak bele, hogy mennyire megosztotta ez a népet. És amikor a nép istentiszteletre akart menni, akkor ezt is Salamon építette, azt is Salamon építette. Melyikbe kell menni? És tudjuk azt, hogy a nép mennyire hajlamos volt a bálványimádásra, milyen könnyen otthagyta az élő és igaz Istent. Mert sokkal izgalmasabbnak, sokkal pompásabbnak tűn mindig a bálványistennek. bálványistennek hódolni. És azt olvassuk Salamonról, hogy az Úr megharagudott Salamonra. Az ige nem részletezi azt, de ott van egy nagy kérdőjel Salamon király életének a végével kapcsolatosan, hogy mi lett vajon Salamon királlyal? Meg tudott-e alázkodni? De a szíve nagyon megosztottá vált. És ami még fájó volt, sokszor úgy elgondolkodtam azon, hogy az a dicsőséges templom, amiről azt olvassuk a felszenteléskor, olvasunk arról, hogy Salamon milyen gyönyörű imádságot elmondott. Igazából belefoglalta az egész földkerekséget. És mondta többek közt azt is, ha valaki nagyon messziről eljön és imádkozik, Uram, te hallgasd meg, és adj kegyelmet neki is. Olyan gyönyörű imádság hangzott el. Olvassuk azt, hogy Isten jelenléte úgy betöltötte a templomot, hogy a sűrű köd miatt nem tudtak megállni a papok a templomba. Isten jelenléte annyira kézzelfogható volt. De azt olvassuk az ország elszakadása, kettészakadása után, hogy olyan könnyű volt már otthagyni a jeruzsálemi templomot. Jeroboám épített két szentélyt az izraeli ország részben, és azt mondta nekik, ne menjetek ti már Jeruzsálembe, nincs ott ti már ott mit keressetek. Testvérek, ha meg lett volna az az őszinte ragaszkodás, az az egyértelmű ragaszkodás az Úrhoz, az ő jelenlétéhez, vajon ilyen könnyen le lehetett volna beszélni valakit, hogy ne menj többet gyülekezetbe? De sajnos volt a Salamon életében ez a nagy törés, és nagyon sok ember szívét megkettőzte ez a dolog. Úgy belegondoltam abba, testvéreim, hogy az a templom elveszítette a szellemi vonzerejét. Már nem jelentette azt, mint amit jelentett évekkel korábban. De gondoljunk csak abba bele, testvéreim, hogy ez a közösség, ez a hely, milyen hatást gyakorol ránk? Említettük itt az alkalmainkat. Amikor hétfő estéről van szó, és szolgálattevők és férfi testvérek összegyűlünk, érezzük-e a szívünkbe a Jóisten vonzását? Hogy nekem is ott lenne a helyem, én is imádkozzak, mert nekem is szükségem van arra, hogy a testvéreimmel együtt hívjuk együtt segítségül az Úr nevét. Vagy amikor a nőtestvérek találkoznak, ott van-e minden nőtestvérnek a szívében a vágy, hogy én is szeretnék ott lenni, nem akarok lemaradni a közösség áldásáról. Vagy amikor péntek esti ima alkalomról van szó, félretesszük a munkákat, a dolgainkat, vagy azt mondjuk, hogy elég, ha vasárnapot vagyok. És testvéreim, ezt ilyen gyakorlatiasan el kell mondjuk, vagy még gyakorlatiasabban. Mert ha a szívünk megosztott lesz, akkor csak formailag, akkor egy rész az Úré, egy rész a világé. Egyrészt odaadok az Úrnak valamennyit, de a többit megtartom magamnak. Hadd mondjam azt el, hogy nagyon meg tud keményedni és kérgesedni a szíve annak, akinek megosztott a szíve, és az Úr őrizzen meg bennünket ettől a lelki állapottól. Egy másik szívről is szeretnék beszélni, a sóvárgó szívről. Tulajdonképpen ez is egy fajta megosztott szív, de jónak láttam, hogy külön is szóljunk erről a fajta szívről, vagy erről a veszélyforrásról. Annál is inkább, testvéreim, mert sokszor kérdés volt előttem az, hogy különböző bibliai személyek, akik nagyon közel voltak Isten jelenlétéhez, vagy éppen egy prófétához, vagy magához az Úr Jézushoz. Hogy lehet az, hogy mondjam így, hogy ilyen komoly emberek, ilyen nagy hibákat tudtak elkövetni, aminek végzetes lett a következménye. Három név van oda felírva, nem tudom mennyire látszik, lehet egy kicsit egybemosódik a háttérképpel. Géházi, Júdás és Démás. Tudjuk azt, hogy Géházi Elizeusnak volt a szolgája. De Géházi szívében ott volt egy sóvárgás bizonyos dolgok után. Elizeusról azt olvassuk, amíg Illésnek a szolgálatában állt, hogy neki is ott volt egy sóvárgás a szívében. Mire sóvárgott Elizeus? Hát arra, hogy megkapja Isten lelkének az erejét, vagy ahogy ő mondta, a kettős mértékét. És mire sóvárgott Géházi? Arra, hogy még többet kapjon Isten jelenlétéből és erejéből? Mire sóvárgott Géházi? Hát a próféta leleplezte, amikor ennek eljött az ideje. Nem tudjuk igazán az indítékait. Én nem is akarom sokáig találgatni ezt a dolgot. De a szomorú az, hogy mintha nem lett volna ott a szíve a szolgálatban. És testvéreim, most engedjék meg, hogy szóljak elsősorban a szolgálattevőkhöz, akik igei szolgálatot végzünk, vagy akik többet foglalkozunk az igével, vagy misszióval. Vajon milyen vágy vagy sóvárgás van a szívünkben? Vajon ott van a vágy vagy a sóvárgás, hogy Isten minél hatékonyabban tudjon engem használni? Vagy pedig ott vannak bizonyos titkos vágyak, titkos dolgok, ami után sóvárgunk, aminek semmi köze Isten akaratához. De ott van egy sóvárgás, mint Géházinak, hogy ezüstöt szerezni, meg olajfákat, meg szolgákat, meg szolgálókat. Sok mindent. Talán nem elégítette ki az, hogy Isten gondot viselt róluk. Hát milyen csodálatosan gondot viselt róluk. De lehet Géházi arra gondolt, hogy hát jó az Isten gondviselése, de jó lenne bebiztosítsam magamat azért, hogy egy kicsit nagyobb jövedelem. Ez olyan szegényes ez a prófétai életmód. Milyen jó lenne, hogy kicsit megszedjem magam. Hát megszedte magát végül, de belebukott. És Isten büntetése nem maradt el. Milyen szomorú. És ott van Júdás, aki az Úr Jézus tanításait hallgatta, látta a csodatételeit. Valószínű hallotta azt, hogy nem szolgálhattok két úrnak, hogy Istennek is, meg a mammonnak is. Vagy valószínűleg Judás hallhatta azt a példázatot, amikor Jézus azt mondta, hogy volt egy gazdag ember, aki elbizakodott, hogy egyél, így áll én lelkem, mert sok javaid vannak félretéve. Judásnak is ott lapult már a félretett pénz a zsebébe, vagy ott, ahol, mert elszedegette a pénzt a tanítványoktól. És Judás nem értett a szóból, és tovább szedegette. Az Úr Jézus azt mondja, bolond, hát mi lesz? Mi lesz, ha ma éjjel elkérik a lelkedet? Mi lesz veled? És milyen szörnyű tragédia az Úr Jézus mellől a pokolba menni. Bele borzongunk ebbe a gondolatba, hogy végignézni éveken keresztül Isten munkáját, amikor ördöngősök szabadulnak meg, leprások tisztulnak meg, megkötözöttek, felszabadulnak, és ott van egy ember, aki megkötözi saját magát. És említsem meg még Démást, aki szintén egy szolgálattevő volt, egy misszió munkatársa Pál apostolnak, akivel egy ideig Pál apostol együtt munkálkodott és szolgált, de az ő szívében is ott volt a vágy, ott volt a sóvárgás valami után. És Pál apostol egy adott pillanatban azt írja az egyik levelében, hogy Démás engem elhagyott, ehhez a jelen való világhoz ragaszkodva. Testvéreim, mi, akik az igével szolgálunk. Vajon van-e valami titkos sóvárgás a szívünkben? Van-e valami titkos bűn, ami meggyengíti szolgálatunkat, vagy elgyengít, vagy kioltja a lelkesedésünket? Isten igéje figyelmeztet bennünket, hogy a sóvárgó szív annyira meg tud keményedni. Félve mondom ezt ki, de ki kell mondjuk az ige alapján, hogy szinte nincs számára visszatérési lehetőség. Ebben a három esetben Démásról nem tudjuk, hogy mi lett. De Judásról tudjuk, Géháziról tudjuk. Az Úr őrizzen meg bennünket, testvéreim, ettől a lelki állapottól, mert a sóvárgó szívű embernek felszínes lesz a lelki élete, és felszínes lesz a szolgálata is. És az Úr nem erre hívott el bennünket. És amikor megbíztak a testvérek szolgálattal, akkor úgy hiszem, azzal a hittel tette a gyülekezet, hogy szeretnénk élő igét hallani. Olyan igét, ami az Úrtól származik, amit Isten helyez a szívünkre. És az Úr segítsen bennünket, hogy így szolgáljon minden szolgálattevő, és akik pedig nincsenek beosztva szolgálattal, így hordják imádságban a gyülekezetnek a szolgálattevői. Egy harmadik veszélyforrás, az Úr Jézus beszél erről a Lukács evangélium a 21. rész 34. és 36. versében. Kérem, hogy vetítsd ki, ha lehetséges ez. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta is váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Most csak ennyit. Egy másik fordításban úgy van, hogy megnehezedhet a szívünk a mámortól. És a mámor alatt én úgy értelmeztem, testvéreim, hogy olyan dolgok vagy olyan örömök, amiket ez a világ kínál. Mert a világ is kínál olyan dolgokat, amik jól esnek az embernek. Vagy úgy feldobják az embert. Mi olyan helyen lakunk, ahol közel van a futballpálya, egy 150-200 méter. Hát örülünk annak, hogy nincs minőségi futball Szatmáron, mert amikor még jobban fociztak, akkor nagyon sok kellemetlenséget okoztak nekünk a parkolóautók. Nem a sport ellen beszélek, vagy a testmozgás ellen, de tudom azt, hogy milyen lelkesedéssel, milyen énekelve is, úgy feldobva mentek az emberek a meccsre. Ha meggyőztek, akkor még jobban. Ez is egyfajta mámor. De a tévén keresztül, ha nincs is mondjuk minőségi futball Szatmáron, de az interneten keresztül olyan sok minden bejön. És már egész kicsi fiúkat megkötözhetnek bizonyos futballklubok. Vagy fiatalokat. Évekkel ezelőtt voltunk Budapesten, és egy olyan helyen szálltunk meg, olyan helyen aludtunk, hogy hát mikor beléptünk a szobába, egyből láttuk, hogy a fiatal embernek melyik a kedvenc európai futballcsapata. Még az ágyterítő is, meg a párnahúzat is, meg a paplanhúzat is, az a felirat volt. Meg a naptár, meg különféle ilyen szuvenírek. Nem a sport és a mozgás ellen beszélek, testvérek, és úgy hiszem, hogy értik azok, akik szeretnék ezt hallani, hogy milyen veszélyforrás van abban. Vagy nemrég beszélgettem valakivel Magyarországról, és azt mondja, hogy amikor Forma 1-es futam van, azon a vasárnap délután vannak, akik nem mennek a gyülekezetbe. Mert kell nézni a Forma 1-et. Fontosabb az, hogy kövessék. De ha nem is nézik, ha valakinek megkötözi a lelkét, a szívét, megnehezedik a szíve, és lehet, hogy még a gyülekezetben is azon töri a fejét, hogy vajon ez a csapat hogy játszott, vagy az a kocsi hogy ment, és így tovább. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy butaság, nem kell evel foglalkozni, hát kis hobbija legyen az embernek, hát most már ez se szabad. Testvéreim, azt mondja Salamon az Énekek énekében, hogy az apró rókák tönkre teszik a szőlőt, és elpusztítják. Aztán még csak annyit itt ennél a szívnél, hogy lehet a megélhetés gondja is. És sokszor lehet, hogy hatalmába kerítnek minket bizonyos aggodalmak, a jövőtől való félelem, Mi lesz, ha megszűnik a munkahelyem? Mi lesz, ha már nem megy úgy a vállalkozás? Mi lesz, ha nem lesz rendelés? Mi lesz, ha elveszítem az egészségemet? Mi lesz, ki fog rólam gondot viselni majd később? És csak úgy sorakoznak a kérdések. És az Úr Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, vigyázzatok, nehogy megnehezedjen a szívetek. Mert a megnehezedett szív megkeményedik. Megkeményedik. És olyan nehéz már, hogy a megnehezedett és megkeményedett szív újra megnyíljon, és újra megpuhuljon Isten jelenlétében. Szeretnék még egy szívről röviden beszélni. A negyedik pontban, kérlek, a csalódott szívről. És itt Dávid királyról szeretnék egy néhány dolgot elmondani, és úgy hiszem, hogy mindannyiunk életében voltak már csalódások. Úgy hiszem, hogy nincs itt olyan ember, talán már a gyerekektől kezdhetjük, hogy mikor már öntudatosak és tudnak gondolkodni, úgy érnek bennünket bizonyos csalódások. Csalódunk magunkban, de leginkább egymásba csalódunk. Csalódunk lehet a házastársunkban, csalódunk a gyerekeinkben. Azt mondjuk, hogy én nem így akartam nevelni őket, én nem tudom, hogy mi lett velük. Vagy a gyerekek is mondhatják a szülőkről, hogy csalódtam a szüleimben, én azt hittem, hogy így lesz, meg úgy lesz. Sokféle csalódás lehet, testvéreim. És mi van a csalódásokkal? Milyen hatása van a szívre? Megkeményedik az embernek a szíve. Megneheztel a szív a csalódások miatt. Kapcsolatok megromlanak, kapcsolatok megszűnnek, vagy kapcsolatok elmérgesednek. És Dávid királlyal kapcsolatosan, hát szeretnék, nem akarom most bőven ismertetni, mert az időnk is eltelt, de röviden még szeretnék egy pár igeverset itt felolvasni az 57. Zsoltárból, hogy nézzük csak meg, hogy milyen emberek vették körül Dávidot. És hogy milyen hatást gyakorolt rájuk, milyen hatásnak volt kitéve Dávid. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem, emberek között, akiknek foguk dárda és nyilak, nyelvük pedig éles szabja. Hát ilyen társaság vette körül Dávidot, akikről azt mondja, hogy oroszlánok. Hát egy oroszlán nem sok jót tenne egy emberrel. Tudjuk, hogy volt olyan élethelyzet is, amikor Dávid mondhatjuk azt, hogy megérdemelte, hogy az emberek úgy bántak vele, hogy bántak. Ha egyáltalán mondhatjuk ezt, hogy megérdemelte. De volt olyan nagyon sok eset, amikor nem érdemelte meg Dávid. És mondhatni, hogy ártatlanul bántották. Nem volt hibás. Amikor Saul király üldözte és meg akarta ölni, nem volt hibás. És Dávidnak biztos rosszul esett. És van egy Zsoltár, ami a legmélyebb, talán a legdepressziósabb Zsoltár az összes közül, amikor Dávid már azt mondja, hogy már a lelkemig hatolt a keserűség. Már nem is tudom, hogy mi lesz velem. Testvéreim, ebben az 57. Zsoltárban látok egy csodálatos fordulatot. És azt mondja itt Dávid az 57. Zsoltárban, a 8. versben. Kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezek. És úgy néz ki, hogy Dávid nem kikészült, hanem elkészült és felkészült az Isten dicséretére. Hát ha olyan emberek vettek volna körül bennünket, akkor lehet, hogy sokan kikészültünk volna már. És feladtuk volna. És azt mondtuk volna, hogy feladom. Ezt tovább nem lehet bírni. De hogyan gyógyult meg a Dávidnak a szíve? Ez nagyon foglalkoztatott engem, és vajon milyen orvosságot vett be Dávid? Hogy meggyógyult a szíve, és kész volt arra, ilyen lelki állapotban, meg mondjam testi állapotban is az Urat magasztalni. Egyébként ez a Zsoltár akkor született, amikor Dávid a barlangban volt. Hát milyen egy barlangban? Ott nem lehet mosakodni, nem lehet hajat mosni, nem veheti elő az ember a dezodort, nem lehet lezuhanyozni, és lehet ott volt fáradtan, kialvatlanul, izzadtan, porosan, de mégis a szíve meggyógyult. És szeretnék két szívgyógyszert ajánlani, amit Dávid elmond ebben a Zsoltárban. Itt van az egyik. És Dávid azt mondja, hogy az én szívem úgy gyógyult meg, hogy Isten kegyelmére gondoltam. És vegyük azt, hogy most ez Isten kegyelme. De még Dávid mond valamit, és szeretném ezt a gyógyszert is. Isten hűsége. És Dávid ezt a két gyógyszert szedte fiatal kora óta, testvéreim. És hadd mondjam azt, hogy mindenkinek megbetegedik a szíve, és megkeményedik a szíve, aki nem szedi ezt a két gyógyszert. Ha valaki Isten kegyelmébe kapaszkodik, és azt mondja, hogy engem egyedül Isten kegyelme tud megtartani ebben a fertőzött világban, és csak egyedül Isten kegyelme, a szívünk megbetegszik és megkeményedik. És Dávid nem azt mondta, hogy ezt már nem lehet bírni, hanem Dávid úgy gondolkodott, Uram, megérdemlem. Uram, a te kegyelmed az, ha még adtál nekem egy napot, ha még adtál egy lehetőséget. Testvérek, mi most nem azért vagyunk itt, mert jobbak vagyunk, mint azok az emberek, akik körülbelül 200-300 méterre tőlünk feküsznek a kórházba, lehet, hogy halálos betegen. Hanem mi most azért vagyunk itt, mert Isten kegyelme megtartott bennünket. És Isten kegyelme tudja meggyógyítani a szívünket. Az ige azt mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. És Isten ige azt is mondja, vigyázzatok, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon.
Thank you.
Áldunk és dicsőítünk, drága mennyei édesatyánk, ezért a kedves délutánért, amit a te lábaidnál tölthettünk el. Köszönjük a drága ígeit és az üzenetet. Uram, segíts meg, hogy engedjük, hogy kemény szívünket megtörd, meglágyítsd. Adj, Uram, igazán tiszta szívet, hús szívet, és segíts, hogy engedjük, Uram, hogy te uralkodj abban életünk minden percében. Te vezess, te tanácsolj, te adjál erőt a mindennapi életben helyesen élni akaratod szerint. Imádkozunk, Uram, áld meg lelkipásztorunk, testvérünket és családját. Te ismered és tudod a helyzetet, és kérünk tégedet, hogy a te jó belátásod szerint avatkozzál be, ahogy te jónak látod, és cselekedj irgalmasságot, és hozz jót ki mindenből. Imádkozunk, áld meg gyermekeinket, fiataljainkat, Uram. Annyi sok kísértésnek vannak kitéve ebben az életben, ebben a korban. Könyörgök te hozzád, segíts meg őket, hogy tudjanak engedelmeskedni szüleiknek, neked, meg tudják különböztetni a jót a rossztól, és válasszák a jót minden esetben. Köszönjük, Uram, és hálát adunk, hogy meghallgatsz, ígéretet szerint velünk leszel, s kísérsz életünk minden percében. Amen.
Amen.